Jó estét kívánunk ismét!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Hazahozzák éjszaka az Afganisztánban megsérült magyar katonákat, a baleset körülményeit vizsgálják, eredmény jövő héten lesz.
Újra feljelentett Budai Gyula szerint Kóka János is érintett lehet az ügyben, a gyanú szerint csak nem 2 milliárd a kár.
Fejenként 1 millió forintot is kaphatnak a tűzoltók. A belügyminisztérium az év végéig ígéri a pénzt, de még nem tudni miből.
A valuta lapnál már a következő igazgatót keresik, a nemi erőszakkal gyanúsított Strauss-Kahn lemondását várják.
Ma éjjel hozzák haza az afganisztáni balesetben megsérült magyar katonákat.
A közúti balesetben ketten haltak, meg egy társuk életveszélyesen megsérült, de az állapotát sikerült stabilizálni.
Baglán tartományban tegnap előzés közben borult fel a magyar katonákat szállító jármű. Róth Orsolya őrmester és Dálnoki András szakaszvezető életét vesztette. Holttestüket hétvégén szállítják haza. A honvédelmi miniszter azt mondta, a világ legbiztonságosabb harcjárművét használják Afganisztánban, ami viszont könnyen felborul.
Bajtársaik előtt tisztelegnek a debreceni Bocskai István lövészdandár katonái, mécseseket gyújtanak. Róth Orsolya és Dálnoki András ennél az alakulatnál szolgált. Kedden vesztették életüket Afganisztánban.
Sajnos az események, illetve a körülmények összejátszása vezetette ez a tragikus balesethez.
Ilyen az amerikai hadsereg által is használt páncélozott harcjárművön ültek, amikor előzés közben a sofőr hirtelen elrántotta a kormányt és felborultak. Magyarország márciusban kapott kölcsön az Egyesült Államoktól 19 ilyen járművet. A honvédelmi miniszter szerint a sofőr tapasztalt volt, és a szükséges felkészítést is megkapta.
Az újonnan megkapott amerikai eszközökre megfelelő mennyiségű időbeli kiterjedésű kiképzést kaptak a katonáink, csak azután engedélyezték az előjárók azt, hogy éles helyzetben a volán mögé üljenek. Tehát úgy gondolom, hogy e tekintetben semmilyen mulasztás senkit nem terhel.
A MREP a világ egyik legbiztonságosabb harcjárművének számít. Belül azonban teljes felszerelésben meglehetősen szűk. A súlya 17 tonna. Hasa V alakú, képes az alatta felrobbanó akna vagy pokolgép hatását mérsékelni. Az autó ugyanakkor 3 méter magas, ezért már az amerikai hadsereg akciói közben is többször felborult, és a katonák több esetben súlyosan meg is sérültek. A külügyi intézet szakértője szerint a tárcának vizsgálnia kell a biztonsági öv használatát is, amit sok esetben nem használnak a katonák.
Ez úgy néz ki, hogy elindul az autó, a konvoj összeáll, végig kipróbálják a rádiókat, ellenőrzik a műszereket, minden, és akkor utána kezdenek el nekifutni, és utána kezdik el becsatolni.
Hende Csaba a Híradó kérdésére azt mondta, a vizsgálat része az is, hogy be voltak-e kötve a katonák. Eredmény legkorábban a jövő hétre várható.
Megint feljelentést tett az elszámoltatási kormánybiztos, most az informatikai kockázati tőke alapkezelő ZRT gazdálkodása miatt. Budai Gyula azt állítja, hogy 1 milliárd 700 millió forintos kár érte az államot. Szerinte ezekről az ügyekről Kóka János volt szabaddemokrata gazdasági miniszternek is tudnia kellett. Kóka János nem nyilatkozott.
Óbudai telephelye az egyik érintett cégnek. A Meditcomnak 300 millió forintot adott az informatikai kockázati tőke alapkezelő. Ennek az állami szervnek volt a feladata, hogy anyagilag támogasson informatikai kis- és középvállalkozásokat.
Magyarországon egy olyan piacbarát kormányban hatalmon...
A Meditcomban Kóka János volt, SZDSZ-es gazdasági miniszternek is volt érdekeltsége. Ez az a cég, amely egyébként vízidíjautomatákat is gyártott.
Ez a szint Kóka János szintje volt.
Összesen 14 cég kapott állami támogatást a Gyurcsány kormány idején. Több cég hátterében is Kóka János vagy volt sógora Lepp Gyula állt. De Budai Gyula szerint nem csak cég tulajdonosként, miniszterként is érintett lehet Kóka János. A cégek több mint fele offshore hátterű, és az 5 éves szerződés lejárta előtt csődöt jelentett. Vagyis az állami támogatás nem visszaszerezhető, így körülbelül 1,7 milliárd forint kár érhette az államot.
Semmilyen konkrét pályáztatási rendszer nem volt, a cégek kiválasztása célirányosan történt, jól láthatóan az SZDSZ-hez köthető informatikai cégekről van szó, és hogy az egyensúlyt a politika megteremtse, a befektetési döntőbizottságban pedig szocialista politikusokat találhatunk meg.
A cégek egy részéről és Kóka János érintettségéről már évekkel ezelőtt írt a Heti Válasz. A lap szerint a Sulinet program és a vízidi automaták mellett több állami megrendelés is Kóka János érdekeltségeit gyarapította. Kóka két pert is indított a Heti Lap ellen, de jogerősen mindkettőt elvesztette. Kóka János a híradó megkeresésére nem reagált.
Cukorbizottság alakul. Fideszes képviselők a cukoripar privatizációját és a gyárak bezárását vizsgálnák felül. Az egykori 12 üzemből már csak egy maradt, az is osztrák tulajdonban van. Így behozatalra szorulunk, ez pedig az árakon is látszik.
Ilyen cédula fogadta sokszor a vevőket a boltokban még februárban, ha cukrot akartak venni. Egy kilogramm cukor ára néhány hét alatt majdnem megduplázódott. Az emberek pedig féltek, hogy még drágább lesz, ezért a szokásos mennyiség háromszorosát is eladták a boltok. Cukor hiány pedig bármikor kialakulhat, hiszen az elmúlt években majdnem megszűnt az ágazat. Már csak a fűnő az egykori petőházi cukorgyár helyén, pedig a rendszerváltáskor még 12 cukorgyár működött Magyarországon, és ez az ágazat volt a magyar feldolgozóipar egyik zászlós hajója. Utána több gyárat is privatizáltak, majd bezártak. Végül csak egy üzem maradt Kaposváron, de az is osztrák tulajdonban van. Fideszes képviselők most parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, hogy kivizsgálják az ágazat szinte teljes leépülésének okát. És azt is, hogy miért mondott le az MSZP-SZDSZ kormány két évvel az uniós csatlakozás után a magyar cukortermelés nagy részéről.
Rendelkezésünkre álló mintegy 400 ezer tonnás kvótánkat 100 ezer tonnára csökkentettük le, 70%-át elvesztettük a kvótánknak. Ilyen kvótacsökkentést egyetlen egy ország természetesen nem hajtott végre.
A cukorterméktanács elnöke szerint a hibás döntést a termelők egy része is támogatta. Akkoriban ugyanis inkább kukoricát termesztettek.
Rendkívül jók és biztatóak voltak a fölvásárlási árak. Tehát a termelőknek egy része is úgy gondolta, hogy talán nem biztos, hogy a cukorrépába kell a jövőnek a boldogulását keresni. És hát mindehhez hozzátartozott egy rendkívül magas európai ösztönzést.
Vagyis, hogy minden ország mondjon le kvótájának egy részéről. Az unió akkori vezetése ugyanis egy vitatható kölcsönügyletet kötött Brazíliával. A világ legnagyobb cukortermelője kölcsön kapott az Európai Uniótól, amelyet egy idő után cukorban kezdett el törleszteni. Emiatt felesleg alakult ki Európában. Idén azonban az olajválság miatt Brazília cukornádból inkább bioetanolt, azaz üzemanyagot állított elő. Ezután leállította szállításait az Európai Unióba. A többletből hirtelen hiány lett, és emiatt mindenütt Európában megdrágult a cukor, nálunk az átlagosnál is jobban. Ezen a 35 hektáros területen hamarosan új cukorgyár épülhet. Kapuvári gazdák fognának össze, terüket információink szerint a kormány is támogatná, hogy ne kelljen külföldről behozni a drága cukrot.
Helyben termelt és helyben is eladott zöldség, gyümölcs, életpálya fiatal gazdáknak, tartós földbérlet 25-50 évre, 2-3 gyerek felnevelése. Ezek is elemei az új 2020-ig tartó vidék stratégiának. A középpontban a családi gazdaságok állnak, a minisztérium most kezdi az egyeztetéseket a szövetkezetekkel, program őszre lehet.
Ez a Somogy megyei férfi azt mondja, generációk óta mezőgazdaságból él az egész családja. Nem is tudja elképzelni, hogy más csináljon.
Nekem a föld a mindennapi megélhetés jelenti, az őseimnek a munkájával szerzett vagyont és a jövő zálogát.
A szaktárca azt akarja, hogy minél többen lássák így. A Nemzeti Vidék Stratégia alapján kiemelten támogatnák azokat, akik egyszerre növényt is termesztenek és állatokat is tartanak.
A termőföld maradjon nemzeti hatáskörben és a gazdálkodó családok kezében.
A vidékfejlesztési miniszter szerint arra is kell ösztönözni a gazdákat, hogy helyben értékesítsék termékeiket. Jelenleg ugyanis egy termék árából csak 10% kerül vissza a mezőgazdaságba. A maradék 90%-ot elviszi a feldolgozóipar és a kereskedelem, ami többnyire külföldi nagyvállalkozások kezében van.
A közvetlen értékesítés azért fontos, és világszerte azért kerül egyre inkább előtérbe, mert ott a jövedelem a gazdáknál csapódik le, és kíméli a környezetet, hiszen nem utaztatjuk 100 és 1000 kilométerekre a különböző megtermelt javakat.
A tervezet szerint vonzóvá kell tenni a vidéki életformát, biztos megélhetést kínálva.
Hogy létezik az, hogy a magyar földön ehhez több ezer hektár kéne, hogy egy-egy család megéljen? Ez nem létezik. Tehát itt olyan játékszabályok voltak, amelyek kifejezetten ebbe az irányba terelték a folyamatokat. A játékszabályokat fogjuk alapvetően a stratégia mentén átalakítani.
Ezért még idén ősszel elindítják a fiatal gazda életpályamodellt. 25-50 évre tartós bérletbe adnának földeket azoknak a fiataloknak, akik vállalják, hogy a gazdálkodás mellett 2-3 gyermeket fölnevelnek.
Nem lesz utólagos tandíj, ebben sem a kormány, sem az oktatási államtitkárság nem gondolkodik. Ez a válasz Pokorni Zoltán tegnapi felvetésére. A Parlament Oktatási Bizottságának fideszes elnöke azt mondta, elképzelése szerint utólag kellene megfizetnie a felsőoktatási képzés állami költségét annak, aki nem szerez diplomát. Az oktatási államtitkárság szerint inkább a felvételi követelményeket kellene szigorítani, hogy csak azok jussanak be, akik sikeresen be is tudják fejezni tanulmányaikat.
Az MSZP-nek csapatjátékos pártnak kell lennie, nem vezérekre van szüksége, az elvi kérdéseket pedig le kell zárni, ezt mondta Hiller István, a társulás a Szociáldemokrata Értékekért platform elnöke. Az MSZP jövőjéről vitatkozott ma a párt mind a 7 platformja. A vitára elfoglaltsága miatt nem ment el Gyurcsány Ferenc, de Hiller István szerint ez az egyeztetés nem a múlt héten kipattant ügyekről szól, és szó sincs ítélőszék felállításáról egy-egy párttag ellen.
Semmiféle kizárás, semmiféle elítélés, vagy éppenséggel megbélyegzés nem történik, és nem is történhet. A cél sem ez. A cél szembenézni egymással, és lehetőleg megegyezni.
Megélhetési bűnözés vagy cigány bűnözés sújtja-e a vidék magyarságát? Ezen a néven akar vizsgálóbizottságot létrehozni a Jobbik. Vona Gábor pártelnök azt mondja, nem az a céljuk, hogy kiélezzék a jelenlegi helyzetet, hanem hogy megoldják azt. Mert ahogy fogalmazott, aki szőnyeg alá söpri a problémát, az polgárháború felé löki Magyarországot.
Kelet-Magyarországon a helyzet sok esetben már szinte polgárháborús tartatatlan, de ez a probléma nem áll meg Kelet-Magyarországon, terjed Nyugat-Magyarország felé is. Én tegnap Somogy megyében jártam, találkoztam ott Barcs és környékbeli települések jobbikos tisztségviselőivel, és ott is lesújtó állapotokat tapasztaltam.
Elsüllyedt egy kotróhajó reggel Kolontár közelében, a halastó tisztítására vitték oda.
És Károly Herceg szerint Románia legjobb export terméke Erdély. Mindjárt mondjuk a részleteket.
18-20 ezerrel dolgoznak többen Magyarországon, mint egy éve, ezt mondta Orbán Viktor Brüsszelben az Európai Üzleti Csúcs találkozón a KSH friss első negyedéves adataira hivatkozva. A miniszterelnök szerint jó remény van arra, hogy a magyar gazdaság fél év múlva sikertörténet lesz az egész Európai Unió számára.
Az Európai Üzleti Csúcs a politika és gazdaság főszereplőinek fóruma. Az unió soros elnökeként Orbán Viktor kijelentette, a közösség ma már jobb helyzetben van, mint 5 hónappal ezelőtt. Részint azért, mert a magyar elnökség alatt sikerült komoly lépéseket tenni a gazdaság stabilitása érdekében. A kormányfő szerint a német gazdaság gyors növekedése különösen kedvező a közép-európai térségnek, amely a jövőben az unió új ipari bázisa lehet. A fellendüléshez azonban az is szükséges, hogy minden tagállamban nőjön a foglalkoztatottak száma.
Ugye nagyon fontosnak tartom, hogy közben a magyar gazdaság is az elmúlt hónapokban egyre javuló teljesítmény nyújtott. A ma reggel közölt adatok, amelyek a foglalkoztatásról szólnak, azok már kifejezetten biztatóak. 18-20 ezerrel többen dolgoznak ma, mint egy évvel korábban, és jól látszik, hogy azokban a szektorokban indult meg a foglalkoztatás, amelyekben nagy a tartalék még.
A miniszterelnök elégedett azokkal az elismerésekkel, amelyeket a magyar uniós elnökség eddigi teljesítményért kapott Brüsszelben. A munka még hátralevő részéről már az Európai Bizottság elnökével, José Manuel Barrosoval tárgyalt. A magyar kormány az elnökség végéig szeretné elérni a horvát csatlakozási tárgyalások lezárását, illetve a schengeni övezet kibővítését Romániával és Bulgáriával.
1 millió forint is lehet tűzoltónként az elmaradt túlóradíj, ami országosan több 10 milliárd forint. A kifizetéseket 2 hete ígérte meg a belügyminiszter. Budapesten, Győrben és Kaposváron már az önkormányzattal is megállapodtak, erről több részletet nem lehet tudni. Így az sem, hogy a komoly adósságokat maguk előtt görgető vagy fizetésképtelen települések miből fizetnének. A belügyminisztérium azt ígéri, hogy év végéig a tűzoltók zsebében lesz a 4 éve elmaradt pénz.
Közel 100 tűzoltó dolgozik a kaposvári parancsnokságon. Itt is, mint mindenhol az országban, heti 48 órát. Az uniós csatlakozás óta ennél többet ugyanis nem dolgozhatnak egy hét alatt. Korábban viszont hetente 54 órát is szolgálatban voltak. Ezt 3 év alatt csökkentették le az uniós szintre. Viszont a 2004 május 1-e és 2007 december vége, vagyis a Medgyessy Gyurcsány kormány alatt járó túlóra pénzeket azóta se kapták meg. Összesen 6,5 milliárd forintot.
Kamatokkal, perköltséggel együtt ez ilyen 800 ezer, 1 millió forint közötti összeg. Bár én az, nyilván ez egyénenként más, tehát mennyit volt adott időszakban, betegszabadságon, vezényelve volt-e, nagyon sok minden befolyásolja, milyen beosztást töltött be, milyen illetménnyel.
A belügyminiszter 2 hete a tűzoltók tüntetésén jelentette be, hogy kifizetik az elmaradt díjakat. Azóta 3 várossal, Budapesttel, Győrrel és Kaposvárral meg is állapodtak, hogy az önkormányzatok megelőlegzik a pénzt. Első körben kamatokkal együtt az összeg felét fizetik ki.
Két részletbe fogjuk fizetni, az egyiket nyár elején, a másikat pedig az év utolsó negyedévében, és először az aktív állományba levő tűzoltók kapják meg a járandóságukat.
A minisztérium szerint több város is csatlakozik még a megállapodáshoz.
További önkormányzatokkal lesz megállapodás, és év végéig minden tűzoltó meg fogja kapni az elmaradt túlmunkadíjának a teljes összegét.
Azt, hogy azok az önkormányzatok, amelyeknek nincs pénzük, hogyan fizetik ki az elmaradt díjakat, egyelőre nem tudni. A tárcánál csak azt közölték, a belügyminisztérium gondoskodik majd az elmaradt pótlékokról.
Már nem csak a lehetséges börtönbüntetéstől kell tartania az IMF vezérigazgatójának. A szobalány, akit a vád szerint megerőszakolt, állítólag egy olyan lakásban lakik, amit kizárólag HIV pozitív vagy AIDS betegek számára tartanak fenn. Közben megindultak a találgatások, kiválthatja Dominik Strauss-Kahnt a Nemzetközi Valuta Alap élén. Belső források szerint az IMF-nél azt várják, hogy ő maga mondjon le.
Az interneten olvasható a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója elleni vádirat. A dokumentum részletesen leírja, hogyan támadt a szobalányra Dominik Strauss-Kahn. A vádirat szerint az IMF vezér testi erejét kihasználva nem csak orális, hanem anális szexre is kényszerítette a szobalányt. Ez az a szálloda, ahol a 62 éves bankár és diplomata a vádak szerint megerőszakolta a szobalányt. A nőt az eset óta senki sem látta, de már több fotó is kering róla az interneten. Sőt, az egyik amerikai bulvárlap, a New York Post azt is tudni véli, hogy egy olyan lakásban lakik, amelyet kizárólag HIV pozitívoknak vagy AIDS betegeknek tartanak fenn. Közben az IMF vezér ügyvédei beismerték, hogy megdőlt az eddigi védekezés. Strauss-Kahnnak még sincs alibia a szexuális támadás idejére. Már elismerik, hogy volt aktus, de szerintük a szobalány beleegyezett. Az IMF vezérnek korábban is voltak már botrányos nőügyei. 3 éve éppen egy magyar közgazdásznővel volt viszonya. Nagy Piroska az ügyet kivizsgáló illetékeseknek azt írta, hogy felettese rákényszerítette őt a kapcsolatra. Az asszony szerint Strauss-Kahn olyan férfi, akinek problémája van, ezért alkalmatlan olyan intézmény vezetésére, amelyben a vezetése alatt nők dolgoznak. Tekintve, hogy Strauss-Kahn a pénzügyi élet egyik legbefolyásosabb szereplője, ráadásul a következő évi francia elnökválasztás egyik nagy esélyese volt, már is megkezdődtek a találgatások az esetleges utódlásról. A Nemzetközi Valuta Alap vezetőségének joga van elmozdítani posztjáról Dominik Strauss-Kahnt, de egyes források szerint inkább azt várják, hogy magától mondjon le.
Valós vészhelyzetet teszteltek és tesztelnek mesebeli helyszíneken ma a közmédiumok részvételével a katasztrófavédők. Emiatt látták a képernyőn a feliratot is. A cél, hogyha tényleg baj van, tudjuk, mit kell tenni. Ezért itt a Magyar Televízióban, a Duna Televízióban és a Magyar Rádióban is többször megszakítottuk adásainkat. Most megmutatjuk, hogyan.
Most kaptuk az információt, hogy meg kell szakítani a műsorunkat, mert országos katasztrófavédelmi gyakorlat van, úgyhogy most kapcsoljuk a híradó stúdiót.
Ebben a pillanatban indult az adás megszakítás, és a híradóban történik a bemondás.
Ez egy gyakorlat, így az üzenet figyelemmel kísérésen kívül nincs más teendőjük.
Az üzenet szerint minden eddigit felülmúló áradás vonul le a középföldei hosszú folyón. Ezért a völgyzugói, a gondori és a rohani árvízvédelmi csoportoknak 24 órán belül a helyi tűzoltó laktanyákba kell érniük. Völgyzugoly és Helmszurdok, Tolkien Gyűrűk ura című filmjében. Viharfelhők tornyosulnak, zuhog az eső, viharos erejű a szél, fák dőlnek ki, pusztít a vihar. Ilyen szélsőséges időjárás kell ahhoz, hogy a közszolgálati médiumok a valóságban is megszakítsák adásukat, és beolvassák a katasztrófavédelem közleményét.
Sehol nem kell homokzsákokat tölteni, kérjük, ne telefonáljanak.
Az országos riasztás ugyanis képzeletbeli, a filmből már ismert helyszínekre szól. A műsorvezető többször is hangsúlyozza, nem igazi riasztásról van szó, ez csak egy gyakorlat. Innen az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vezérlőjéből irányítják a gyakorlatot. Innen irányítanák egy valós katasztrófa helyzetben is. Most azt tesztelik, hogyan lehet az embereket mielőbb tájékoztatni.
Ide a főügyeletre, illetve a segélyhívó számokon egy darab lakossági bejelentés sem érkezett, amely olyan jellegű lett volna, hogy aggodalomra, pánikra adott volna okot.
A gyakorlatot még a nyáron megismétlik. Akkor már a mobil szolgáltatók is bekapcsolódnak.
Elsüllyedt egy kotróhajó reggel Kolontáron, amit a halastó tisztítására vittek oda. Valószínűleg a stabilitást biztosító tartálya hibásodott meg, ez okozta a balesetet. A víz a hajó fülkébe is bejutott, de a motort délután végül sikerült beindítani, így holnaptól már munkába állítják a szerkezetet. A kolontári halastó a tavaly októberi vörösiszapömléskor telt meg az erősen lúgos anyaggal. A tisztítással a tervek szerint július közepére végeznek.
Románia legjobb export terméke Erdély, ezt mondta Károly herceg, aki már több napja magánlátogatáson van ott. Korábban arról beszélt, hogy Erdély a vérében van, ezért ragaszkodik ehhez a tájhoz. Az angol uralkodóházat ugyanis rokoni szálak kötik Erdélyhez, II. Erzsébet királynő egyik szép anyja a 19. század elején Erdőszentgyörgyön élt. Károly herceg anyja eközben Írországban van történelmi látogatáson, ma a Guinness sörgyárba ment.
Titok volt, ugye persze mindenki tudta.
Mármint az, hogy Károly herceg Csíkdelnére látogat. Ő az első magasrangú külföldi vendég, aki kíváncsi erre a felcsíki falura. Megnézte a 600 éves műemléktemplomot is.
Padok tetszettek neki, milyen masszívak is. Az 1847-ből vannak különben a padok. Urgonát is megnézte. Kértem, hogy játszunk, de azt mondja, nem tud játszani, csak a Fürelizét tudja, és az nem templomba való.
A herceg a falu határában a természeti ritkaságokhoz vezető turista utat is bejárta.
Biztos, hogy a falunak ez egy történelmi esemény.
Károly herceg már évek óta különösen vonzódik Erdély 100 építészeti örökségéhez. Több falusi birtokot megvásárolt, a brit Mihály Eminescu alapítvány pedig a hagyományos építészeti stílus tiszteletben tartva több tucatnyi házat restaurált. A trónörökös szereti a biotermékeket, ezeket kóstolta ma is. A csíkdelnei asszonyok főztek neki, friss sajtok, házi sonka, kolbász, csavart hús, házi szalonna vörös hagymával és kürtös kalács volt a hercegi menü. Az írországi látogatáson lévő második Erzsébet is helyi különlegességekkel ismerkedett. Dublinban meglátogatta a Guinness üzemet, ahol a sörmester bemutatta, hogyan kell tökéletesen csapolni az írek nemzeti büszkeségét, a fekete sört. A brit királynő ez alkalommal ugyan nem ivott, ám máskor szívesen megkóstolja, akár csak édesanyja.
Hazahozzák éjszaka az Afganisztánban megsérült magyar katonákat, a baleset körülményeit vizsgálják, eredmény jövő hétre várható.
Újra feljelentett Budai Gyula szerint Kóka János is érintett lehet az ügyben, a gyanú szerint csak nem 2 milliárd a kár.
Fejenként 1 millió forintot is kaphatnak a tűzoltók, a belügyminisztérium az év végéig ígéri a pénzt, még nem tudni miből.
Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán pedig 9 óra után 5 perccel az Este Györgyivel foglalkoztok az egész napos katasztrófavédelmi gyakorlattal is, amiről a híradóban is sok szó volt, meg a cukoriparral. Mi lesz a kérdés?
Itt van, ma azt kérdezzük, hogy ön szerint hogyan lehetne újraindítani a magyar cukoripart, ha úgy gondolja, hogy állami szerepvállalással küldje az A, ha a magyar vállalkozókat kell ösztönözni a befektetésre, a B, és ha a termelőknek kellene összefogniuk, akkor a C választ a 06-30-555-55-15-ös telefonszámra. Szavazhatnak honlapunkon is, a www.azeste.hu-n. 9 óra után 5 perccel várjuk Önöket.
Eddig a híradó, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Akarod, hogy szólíts meg egy püspököt, akkor Miss Fringben emberedre találsz. Ha ő a gondolkodó, vajon min gondolkodhat? Leszbikus?
Hogy fiatal lányok így.
Biztosan maguk beszéltek Monának a múltamról.
Igen. Nem tudja, hogy ez kié?
Minden percet kihasznál.
Nem várom meg, míg kihull a forrónyom.
Ha egyáltalán van nyom.
Mrs. Bradley titokzatos esetei. Ma 20 óra 5 perckor az M1-en.
Filmre akarom venni a vonzerőt, egy színésznő vonzerejét.
Színésznők bálja.
Színésznők bálja.
De hiszen maga is színésznő, nem?
Csak voltam. Olyan vagyok, mint egy ikon. Szeretném megmutatni az embereknek, hogy milyen vagyok.
Tele a tököm az ilyen színésznők karikatúrákkal.
Utálom ezt a szöveget a színésznők egójáról.
Az érzelmeim erdejemmel, gyertféle lila ködök.
Fölvennél egy pólót a filmemről?
Kit érdekel a filmed? A kutya se ismeri.
Színésznők bája. Holnap este az M1-en. Thank you.